Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A hétvégi pedagógus nap alkalmából az emberi erőforrások minisztere köszöntötte a pedagógusokat és elismeréseket is átadott. A miniszterelnök nagyobb megbecsültséget ígért a pedagógus társadalomnak, ugyancsak a pedagógus nap alkalmából. Részletek Varga Mónikától.
A legkorszerűbb ismeretek egybevonása a magyar tradíciókkal, a magyar kultúra értékeivel képezheti azt az alapot, amelyre építkezni lehet a magyar oktatásban, hangoztatta az emberi erőforrások minisztere a pedagógus nap alkalmából odaítélt szakmai díjak átadása előtt mondott köszöntőjében a Pesti Vigadóban.
A hagyományok megőrzése és a hagyományokra való építkezés. Önök ennek a magyar pedagógiai vonalnak a méltó képviselői kiemelkedő színvonalon önök az értékekre támaszkodtak, nem csak oktatták, hanem nevelték is az önökre bízott ifjú generációt, a magyar jövőt. Önök példát mutattak emberségből, szakmai ismeretből, hitből és hazaszeretetből.
Kásler Miklós arról is beszélt, hogy a pedagógusok a koronavírus járvány alatt rendkívül fegyelmezetten, lelkesen támogatták diákjaikat, egymást és sokszor a szülőket is. Amit önök tettek, kivételes, fogalmazott. Ezt hangsúlyozta a tárcavezető vasárnapi, a közösségi oldalára feltöltött pedagógus napi köszöntőjében is.
A teljes magyar társadalom és a kormány nevében köszönöm, hogy feladataikat az eddig megszokott magas színvonalon, a járványhelyzet idején is töretlen elszántsággal és elhivatottsággal végezték.
A miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért. Orbán Viktor szerint a munkakörülmények javítása érdekében a kormány folytatja a megkezdett fejlesztéseket, melyek a járvány időszakában az oktatáshoz hasonlóan egyetlen napra sem álltak le, és mindent elkövetnek, hogy a pedagógusok munkájának megbecsültsége tovább növekedjen. A pedagógusok szakszervezete azt közölte, bérük nem igen tükrözi megbecsülésüket. Ráadásul az oktatási rendszert főként az idősebb pedagógusok, munkatársak cipelik a hátukon. A fiatalok a jobb megélhetés reményében inkább elhagyják a pályát.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke úgy látja, továbbra sem túl vonzó a pedagógus életpálya, illetve az életpálya modell. Az elmúlt években elmaradtak azok a lépések, amelyeknek köszönhetően a pedagógusok megőrizhették volna bérpozíciójukat. A szakma megbecsültségéről és a pandémia hatásairól is beszélt a pedagógus nap kapcsán Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a riporter Király István Dániel.
Mint ahogy általában is a diákok és a tanárok, ameddig a gyerekek iskolába járnak vagy óvodába, akkor azért egymásra vannak utalva, és egymásba kell bízni, együtt kell munkálkodni. Úgyhogy én nem tennék közöttük különbséget. Nagyon nehéz helyzete volt, azt gondolom, a diákoknak is, és ne felejtsük el sok esetben a szüleiknek is. És nagyon nehéz helyzete volt a pedagógusoknak is, hiszen egészen új módszereket kellett alkalmazni, egészen ismeretlen eszközöket kellett használniuk ahhoz, hogy előre jussanak a tanítás során, és hát bizonyos értelemben azok a gyerekek, akik nagyon hosszú ideig nem tudtak iskolába járni, ezek a középiskolások elsősorban, ők a nevelésből, a közösségi élményekből is eléggé kimaradtak ebben az időszakban.
Mi maradhat meg, mit érdemes megtartani a kényszerszülte digitális oktatásból?
Ezt alaposan át kell gondolni, és biztos vagyok benne, hogy ez akár intézmény típusonként is más és más lehet. Én ugye egy gimnáziumnak vagyok az igazgatója, és azt érzékeltem a mostani érettségi időszakban, hogy vannak olyan diákok, elsősorban a jó képességű, célokkal rendelkező, fegyelmezetten dolgozni tudó diákok, akiknek a számára például az érettségi előtti időszak utolsó részében az önálló munka, azzal, hogy nem kell például beutazni az iskolába akár 40-50 kilométerről, tehát mondjuk kétszer egy órányi utazást is megspórolnak, tudnak egyedül dolgozni, folyamatosan tudnak egyes érettségi tantárgyakra koncentrálni, ezt a fajta lendületet nem töri meg semmi se, őneki akár ez még jól is lehet. Nyilván ilyen hosszú időtávban szerintem nem érdemes beszélni arról, hogy mi lehet a jó benne, tehát fél éven keresztül szerintem semmiképpen sem tudja helyettesíteni a digitális oktatás a jelenlétét. De például azokban a rövidebb időszakokban, mint például a következő tanévben a téli szünet kezdete az úgy lesz, hogy hétfő és kedden még iskola lesz, biztos vagyok benne, hogy azok az intézmények, ahol sok vidéki diák van, akár a szakképzésre, akár a középiskolákra gondolok elsősorban, lehet, hogy ezt a két napot meg tudnák oldani digitális munkarendben is, vagy például a tematikus heteknél, vagy külföldi kapcsolatoknál egyes osztályok szerintem át tudnak állni erre rendszerre, ezért fogjuk azt kérni az államtitkárságtól, hogy adjon lehetőséget olyan esetekben is, amikor nem egy vírus, nem egy kellemetlen, egy rossz, egy nehéz helyzet okozhat ilyenfajta váltási kényszert, ne csak kényszer hatására lehessen kérelmezni a digitális oktatást.
Vannak meghatározhatók régiók, területek, vagy akár iskolatípusok, ahol a diákok jelentősebb lemaradásba kerültek az elmúlt hónapokban? Vagy ez iskolán belül akár osztályonként is változhat?
Így van, szerintem osztályonként is változhat. Regionálisan nem tudom, hogy vannak-e különbségek. Nyilván itt összességében arról lehet szó, hogy szülők mennyire tudtak segíteni azokban a nehezebb helyzetekben, amikor a legkisebbek sem tudtak iskolába járni, mennyire voltak egyetlen eszközök a kezükben. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy talán a hátrányos helyzetű régiókban biztosan sokkal nehezebb volt, és az egyik legnagyobb problémát egyébként a digitális oktatásban az okozhatja, hogy a szülői segítségtől függően egészen nagy különbségek alakulhatnak ki a gyerekek képzése során. Tehát az az, hogy a olló, amit egyébként is szeretnénk csökkenteni, azt talán jobban kinyílt, nagyobb esély volt arra, hogy valakik nem kapják meg azt a segítséget, hogy nem orzsolódjanak le. Ha valamit át kell gondolni, akkor az, hogy ő rajtuk hogyan tud segíteni a rendszer.
Jelenlegi formájában mennyire vonzó a pedagógus életpályamodell, és mit kellene esetleg változtatni rajta, hogy többen válasszák ezt a hivatást, különös tekintettel a reáltárgyak oktatóira?
Sajnos azt kell mondanom, hogy nem túlságosan vonzó a pedagógus életpályamodell. Ugye 2013-ban vezették be, és maga az elképzelés, ez szerintem jó is volt, lehet is érzékelni azt, hogy ennek hatására többen választották a pedagógus pályát érettségi után diákok, és aztán egyébként végzés után el is helyezkedtek pedagógus pályán. Ugyanakkor azt kell látni, hogy ebből a három elemből, ami akkor bevezetésre került, abból talán az egyik legfontosabb, ami garantálja azt, hogy a pedagógusok megőrizzék a társadalomban a bérpozícióikat, tehát a minimálbérhez való kötés, ez elmaradt. 2014. decemberében mi is írtunk levelet, hogy ezt nagyon rossznak gondoljuk, hiszen 2015. januárjától már a vetítési alap számított a pedagógus bérek alapjának, ami azóta sem változott. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy 60-65%-kal automatikusan a keresetünk az kevesebb lett. Azt lehet látni, hogy maga a pedagógus pálya, tehát amit kell csinálni egy pedagógusnak, gyerekekkel foglalkozni, fejleszteni őket, egy közösség része lenni, szerintem ez vonzó lehet, ugyanakkor, amikor a diákok azt látják, és most a természettudományos pálya, amit szerkesztő úr is képzett kiemelve, például, hogyha mondjuk kémia szakot választana valaki, akkor kikkel van versenyhelyzetbe, gyógyszeriparral, energiaszektorral, élelmiszer, agrárium, egészségügy, ez mind azért sokkal komolyabb anyagi lehetőséget biztosít számukra, de nyilván a fizika miatt a műszaki területek, lehet olvasni az informatika, a mérnöki fizetésekről, amelyeket sajnos a pedagógus bérek meg sem közelítenek.
Május közepén voltak éppen 5 hétre térhettek vissza a felső tagozatosok és a középiskolások az iskolákba, és térhettek vissza a jelenléti oktatáshoz. Az 1995 és 2009 között született úgynevezett Z-generáció tagjainak újra meg kellett szokniuk a közösséget, és számos kihívással is szembe kellett nézniük, mondja a mentálhigiénés szakember. Virányi Zsolt kérdezte Berecki Enikőt.
Például a gimnazisták, a középiskolások, a szakmunkás tanulók már hosszú hónapok óta otthon vannak, hogyha úgy veszük, kisebb megszakítással szinte már több mint egy éve egyedül otthon készülnek fel a tanórákra, az online órákra, és azt tapasztaltuk, hogy többekben szorongást váltott ki az újranyitás. Nem mindenki várja retesve azt, hogy végre mehessen közösségbe. Készítettünk egy interjúsorozatot több középiskolással, egyetemistával, fiatal 20 évessel, az Z-generáció tagjaival. Két táborra tudjuk bontani az érintetteket, introvertáltakra és extrovertáltakra. Azt láttuk, hogy az extrovertáltak nagyon várják, ők nagyon nehezen élték meg az online oktatás időszakait, még akkor is, hogyha lehetett videós órákba bekapcsolódni. Ellenben az introvertáltak, ők nagyon jól érezték magukat otthon, úgy érezték, hogy hatékonyabban tudnak összpontosítani akár a munkájukra, home office-ban, akár a tanulmányaikra, a digitális oktatásban, és emiatt úgy érzik, hogy nekik most ki kell lépni a komfortzónájukból, tehát őket ez az időszak, az újrakezdés az jelentősen megpróbálja.
Például mennyire okoz szorongást, félelmet bennük az, hogy most ugye bent az iskolában ismét esetleg még több és még nehezebb dolgozatok jöhetnek, azaz olyan szituációkkal kell ismét szembesülniük, amelyek természetes részei az oktatásnak, csak hát ugye ettől most megkímélte őket a koronavírus járvány.
Többen beszámoltak arról, hogy azért sem szerettek volna visszamenni az offline oktatásba, mert tanáraik, oktatóik kijelentették, hogy ez az időszak a pótlási időszak lesz, tehát most fogják bepótolni az elmaradt dolgozatokat, felelések lesznek, és úgy gondolják sokan a diákok közül, hogy ez számukra rémisztő, hiszen elszoktak ettől, és szeretnék inkább, hogyha ez az időszak a közösségi életről szólna, az abba való belerázódásról szólna inkább. Persze a tanulás mellett tudják sokan, hogy azért mennek vissza, mert tanulni kell, de mégis szeretnék, hogy egy kicsit türelemmel lennének a pedagógusok feléjük. Különben sok pedagógus ezt látja, érzékeli, és sokaknál pontosan a fókusz kevésbé a számok kérésen van, hanem inkább azon, hogy a szociális készségekbe újra belerázódjanak a diákok, és a kapcsolat az megerősödjön az iskolában, nem csak a tanulók között, hanem a tanulók és a tanárok között is. Különösen a 9-esek vannak speciális helyzetben, akik egy 2 hónapos időszakon kaptak arra, vagy hát ennyi jutott nekik arra, hogy megismerkedjenek az új iskolai közegben, és az időnek a nagyobb részét egymástól elválasztva töltötték el.
Továbbra is az egyik legfontosabb megoldás az, hogy beszéljünk a gyerekeinkkel? Tehát a szülőknek erre kell majd leginkább figyelniük?
Nagyon fontos az, hogy a szülők is ebben az időszakban ott álljanak a fiatalok, gyerekek mellett, és ebben nagyon sokat segít az, hogyha van egy őszinte bizalmi viszony, folyamatos kommunikáció a szülő-gyerek között. Ezt viszont nem lehet kierőltetni, főleg kamaszoknál jellemző az, hogy csak úgy nem szívesen beszélnek magukról, ezért hasznos ilyenkor olyan tevékenységeket találni, közös kirándulást, például sétát, bevásárlást, amikor könnyedebben megnyílnak, és elmondják például, hogy mi nyomasztja őket, illetve gyakran az is történik, hogy nem magukról beszélnek, hanem a társaikról, de ezen keresztül is betekintést kaphat a szülő abba, hogy éppen mivel küzd a gyermek, a fiatal, a kamasz, és ezeket semmiképpen nem érdemes negligálni, vagy bagatellizálni, azzal csak árthatunk nekik, hogyha azt mondjuk, hogy ó, hát semmi gond, majd belejössz ebbe, hanem megértően empátiával kell őket támogatni.
Kihez fordulhat az a szülő, aki azt látja, hogy azért itt komolyabb a probléma a gyerekénél?
Valóban lehet komolyabb is a probléma. Úgy lehet látni, hogy nagyon sokaknál előjött a depresszió koronavírus időszakban gyerekeknél, illetve alvás problémák, elhízás, stb. Tehát, hogyha a szülő érzékel ilyen tüneteket, úgy látja, hogy beszélgetéssel, több programmal, nagyobb nyitottsággal nem tud segíteni a gyereknek, akkor mindenképpen nagyon fontos az, hogy időben keressenek fel szakembert, gyermekpszichológust, iskolapszichológust, a pedagógiai szakszolgálatnak a szakembereit. Nagyon fontos időben felkeresni, és ők tudnak szakszerű segítséget adni.
A visszatérés az iskolába tehát sok tekintetben okozhatott nehézséget, de néhány nap és jön a vakáció. 20%-kal magasabb a táborfoglalások száma 2020-hoz képest, így 190 ezer gyermek nyaralhat legalább egy hetet idén a nyári szünetben. A táborfigyelő.hu ügyvezetője Tóth Béla Kalapos Mihálynak beszélt a részletekről.
Miután nagyjából egy hónappal ezelőtt bejelentették, hogy mind napközis, mind ottalvos táborokat biztonságosan lehet szervezni a szülők egy hatalmas rohamot és dömpinget hoztak össze a tábor jelentkezések piacán, ami azt eredményezte, hogy 20%-kal magasabb a táborfoglalások száma a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva, aminek eredményeként 190 ezer gyermek táborozhat legalább egy hetet a vakáció ideje alatt. Ez egy nagyjából 80-85%-os foglaltságot jelent a táborokban, ami már rentábilissá teszi a táborszervezést, ami azt jelenti, hogy a következő években is ugyanilyen nagy széles kínálatból választhatnak majd a szülők. Még most is van hova jelentkezni nálunk a táborfigyelőnél, közel 1000 tábortornos közül tudnak választani, csak annyit érdemes minél előbb megtenni, hogy minél előbb foglalkozni a témával és jelentkezni, ugyanis a legjobb ár-érték arányú táborok turnusai azok nagyon gyorsan betelnek.
Inkább a napközis táborokat, vagy inkább az ott alvósokat választják a szülők?
Mi most azt látjuk, hogy többen választanak napközis tábort, ez azt jelenti, hogy nagyjából a jelentkezések 55%-a. Viszont látszik egyfajta visszarendeződés, a koronavírus előtt nagyjából fele-fele arányban volt ez a megoszlás a tábor kategóriák között. Most már egy picit közelítünk ugyanebbe az irányba, illetve az is látszik, hogy a tábor tematikákat tekintve a legtöbb gyermek sporttáborokban vakációzik, de kaland és angol táborokat is nagyon sokan választanak, és kézműves, illetve lovas, vagyis ilyen hagyományosoknak számító témákat és extrém témákat, vagy különleges témákat is szívesen választanak a gyerekek és szüleik. Ilyenek például a jobbagyféltek és fejlesztő rajztábor, vagy éppen a dzsungel körülmények között szervezett katonai tábor, illetve a témát tekintve újdonság az idei évben, hogy megjelentek az úgynevezett New Tech táborok, amelyek haladva a korral a legmodernebb technológiák használatára tanítják a táborozó gyerekeket, mint például drón programozás, vagy mesterséges intelligencia, alkalmazásfejlesztés és robotika.
Mennyibe kerül egy napközis tábor országosan?
A jó hír az az a tábor árakat tekintve a szülők szempontjából, hogy a tavalyi évhez képest nem változtak az árak, úgyhogy egy hetes napközis tábor az 35 ezer forintba kerül átlagosan, míg egy ott alvós táborért 56 ezer forintot kérnek el a táborszervezők. Viszont fontos azt tudni, hogy hatalmas és nagyon széles az ár olló a táborok piacán. Van nálunk a táborfigyelőnél olyan ott alvós szupertábor, akikkel évek óta együtt dolgozunk, és nagyon szeretik a gyerekek, és 26 ezer forintba kerül, de olyan is, ami 300 ezer forintba. Viszont nekem annyi lenne a tanácsom, hogyha tehetik a szülők, akkor ne csak ár alapján, hanem ár érték alapján válasszunk tábort. Ugye attól az értékes egy tábor, hogy minél több programja van, minél több impulzus és élmény éri a gyerekeket. Ez minden évben fontos, de egy ilyen korlátozásokkal, digitális oktatással, vagy éppen maszkviseléssel terhelt időszak után még inkább hangsúlyos. A tábor minősítő nevű szolgáltatásunkat, weboldalunkat, az 2019 év végén indítottuk el, és azóta folyamatosan vizsgáljuk be a táborokat. Ugye itt több mint 300 kérdésre kérünk választ a táborszervezőktől, beleértve az egészségügyi és biztonsági szabályok betartását, vagy éppen a programoknak a minőségét, az, hogy hány pedagógus van, olyanba is belekérdezünk, hogy milyen matracon alszanak a gyerekek, ez milyen típusú, milyen vastag. Amely táborok ezeken a kérdéseken, ezen a minősítésen átmennek, ők kapnak egy sátras logót, és ahol a szülők ezt a fajta sátras logót látják, tudják akkor, hogy egy független, objektív szakértő által bevizsgált táborról van szó, és hát látszik, hogy a szülők egyre többen keresnek ilyet. A jelentkezések közel 5-e, 16%-a már a tábor minősítő által bevizsgált táborokban valósul meg, azaz idén több mint 30 ezer gyermek fog ilyen értékelt bevizsgált táborban vakációzni.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszont hallásra!